Kit Valló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Dévavári Beszédes Valéria néprajzkutatóval Tamás Szilvia beszélget.
A 12 éves Jézus a templomban. A szülei pedig minden évben elmentek Jeruzsálembe a húsvét ünnepére. Mikor azután 12 esztendős lesz, fölmentek mindnyájan Jeruzsálembe az ünnepi szokás szerint. Amikor elteltek az ünnepnapok, és már visszatérőbe voltak, a gyermek Jézus ott maradt Jeruzsálembe, és nem vették észre a szülei. Úgy gondolták, hogy az úti társaságban van. Megtettek egy napi utat, és akkor keresték őt a rokonok és az ismerősök között. Mivel nem találták, visszatértek Jeruzsálembe, hogy megkeressék. És történt, hogy 3 nap múlva megtalálták őt a templomban, amint a tanítók között ült, hallgatta és kérdezte őket. Mindnyájan, akik ott hallották, csodálkozva okosságán és feleletein. Mikor meglátták őt, elcsodálkoztak, és anyja azt mondta neki, fiam, miért te teresz velünk? Ime apád és én kerestünk téged. Ő pedig azt felelte nekik, miért kerestetek engem? Nem tudtátok, hogy nekem az én atyám dolgaiba kell lennem? De ők nem értették meg, amit mondott nekik. Akkor hazament velük, elment Názarembe, és engedelmeskedett nekik. Anyja megőrizte szívében mindezeket a szavakat. Jézus pedig növekedett, bölcsességben, korban és kedvességben, Isten és az emberek előtt. Természetesen mindenkinek vannak személyes történetei, amit vagy össze lehet kötni a Szentírással, vagy nem, de azt hiszem, hogy minden édesanyja megérte már azt, hogy egy pillanatban nem találta gyermekét, és annál borzalmas lelkiállapotot nem kíván soha senki senkinek. Na most ezt nagyon sokféleképpen lehet lereagálni. Természetesen, hogy elkezdi kezdeni a gyerekét. Na, az én fiam az nem szeretett óvodába járni, és történetesen az édesapja megbetegedett, és nálunk az volt a szokás, hogy ő ment érte, és hát akkor nem ő ment az óvodába érte, hanem nekem kellett volna mennie, és én is mentem, de hát ő nem bírta kivárni, és elindult, és ő eltűnt. És én nem tudtam, hogy ő már annyira okos és értelmes, és haza tud menni. A lényeg az, hogy mi elkerültük egymást, az óvodába utána én keresésére indultam, és hála jó Istennek megtaláltuk egymást. Na, amíg én keresgettem, mindent elgondoltam, hogy hogyan fogok cselekedni, de azt, amikor megláttam, akkor én rettenetesen elkezdtem sírni. És erre az én fiam is úgy reagálta le a dolgokat, hogy valószínű, is megijedt, és ő is rettenetesen elkezdett sírni. És ennek a mi egymásra találásunknak az lett a történetnek a vége, hogy ő is növekedett bölcsességbe minden egyébbe az én örömömre. Valószínű tudat alatt én mindig tudom, hogy ő merre tartózkodik, hogy egy ilyen esemény nem történhet meg, hogy hát én ne tudjam, hogy merre van az én fiam. És ez nekem egy nagyon-nagyon jó dolog. Aztán egy másik történetet hallottam éppen ebben az édesanyákkal kapcsolatban, hogy hogyan reagálják rá azt, amikor a gyerekükkel esetleg baj van. A lágy szívű édesanyák azok sírni szoktak, és akkor a fiú gyerekek, akik rossz csontok szoktak lenni, azok hát provokálják az anyjukat, de aztán, amikor az anyjuk sír, akkor természetesen úgy reagálják le, hogy hát akkor ők is elsírják magukat, és akkor ennek az édesanyának az volt a válasz, hogy édes gyerekem, még a fekete bárányt is szereti az édesanyja. Tehát maradjunk ennyibe, hogy a Szűz Máriának is nagyon-nagyon sok fájdalmat kellett átélnie a fiával, és a legnagyobb fájdalom az az volt, amikor a keresztfán látta őt, és hogy a kezébe adták a gyermekét, és ennél nagyobb fájdalmat azt hiszem, hogy senki nem tud átélni.
A munkájából kifolyólag hosszú évekig keresgélt, kutatott, hogy így mondjam, és hát például a Mária Rádióban, ha jól tudom, akkor azóta dolgozik, amióta egyszer az apatini imacsoportot hallotta, imádkozni hallottam egy ilyen történetet, amely szerint az apatini imacsoportban egy hölgy tájszólása, beszéde felkeltette az érdeklődését, és így kezdett el először csak nyomozgatni, utána pedig bekerült ide a Mária Rádióba.
Na, a történet az úgy volt, hogy én elmentem nyugdíjba, és amikor elmentem nyugdíjba, akkor úgy döntöttem, hogy én azt hiszem, hogy a továbbiakban néprajzon nem akarok foglalkozni. Viszont a Szegedi Egyetemmel én nekem nagyon jó kapcsolataim voltak. Évtizedeken át tartanak ilyen népvallásossággal való konferenciát, és engem a tanszék vezető meghívott, és olyan érdekes volt a téma, de hát én elhesegettem magamtól, hogy nem érdekel engemet, ez én azt hiszem, hogy lezártam ezt az életemnek ezt a szakaszát, és véletlenül ráhallgattam a Mária Rádióra, és egy ima csoportot hallottam, a rózsafűzéreseket, hogy beszéltek, és olyan kupuszínaiasan mondták az Üdvözlégy Máriát, aztán kiderült a végül, hogy hát ez a csoport, ez nem is kupuszínaiak voltak, hanem adpatiniak. Aztán erről a hölgyről kiderült, hogy ez a szegény asszony, ez egy menekült asszony, aki annyira vallásos volt, hogy hát kupuszinára került, és megtanult magyarul, mert hát nem tudott másképpen imádkozni, és hát a baj az volt, hogy a kupuszinai asszonyok azok, mikor maguk között vannak, akkor a kupuszinai nyelvjárást beszélték, és ez a hölgy, hát ő megtanult magyarul, de egyfajta nyelvjárást, a kupuszinai nyelvjárást tanulta meg. Na most ahhoz azért egy nagyon magas nyelvi készségnek kell, hogy legyen, anyanyelvi szinten kell ismerni a nyelvet, hogy a nyelvjárástól pillanatokban az ember nem beszél a nyelvjárásán. Erről nagyon pontos kimutatások vannak, hogy hol, milyen szituációban szokott az ember az anyanyelvjárással vagy a regionális nyelven beszélni, és mikor van az, amikor a köznyelvet kell mondani. Na most ahhoz, hogy az ember egy ilyen színvonalon tudja az anyanyelvét használni, ahhoz nagyon, tehát ahhoz az anyanyelve kell, hogy legyen. Na most ez a hölgy, én nekem egy bűbájos asszony, aztán volt szerencsém vele találkozni egy ilyen Mária Rádiós ima csoporton. Hát ő megtanult magyarul, de csak a kupuszinai nyelvjárást tudta, és neki annyira fontos volt, hogy legyen az az ima csoport Apatinba, aztán Apatinba költözött, és hát ő Apatinba a kupuszinaiaknak a szép nyelvjárásán mondja az Üdvözlégy Máriát, és én nekem ez annyira szép, és annyira mi sokféle történetünket mesélte el, a 20. századi borzalmas történetét, ami ennek a vidéknek a történetében benne volt, hogy ebben még belefért az is, hogy egy Horvátországba ide származott horvát asszony megtanul magyarul, nem a köznyelvet tanulja, meg a kupuszinai nyelvjárást, és kupuszinaiul mondja az Üdvözlégy Máriát, és ez nem azt mondja, hogy szép szűz Mária, hanem szép szíz Mária, de én nem is tudom úgy mondani, ahogy ő mondja, és nekem ez annyira fontos volt, hogy akkor aztán úgy nekiveselkedtem, és elkezdtem hallgatni a Mária Rádiónak az ima csoportjait, és én szerintem ez az ima csoportoknak a léte a Mária Rádióban, én szerintem ez egy sikertörténet. Na most az, hogy ki miért vesz részt ebben az ima csoportban, azt hiszem, hogy mindenkinek abban, hogy ő reggel 6 órakor elmenjen az egyik faluból a templomba, vagy a másik asszonyhoz, ahhoz azért nagyon kitartónak kell lenni, és van itt olyan 6 óra 20 perckor is kezdődik ám az ima csoporttal, amikor elkezdik mondani, mert a 7 órási szentmiséig be kell fejezni. Hát én nekem is reggel főkölött kellni 6 óra, akkor és akkor fő volt húzva az óra, hogy nehogy elaludjak, és akkor én mérgelődtem, hogy ja Istenem, dekorám van, és hát akkor még ha végig gondoltam, hogy ezeknek az asszonyok még dekorám van, de még el is kellett menni, akkor egy kicsikét elszégyeltem magamat, és jó volt ezekkel az asszonyokkal beszélgetni, ez egy ilyen másfél hónapos beszélgetés volt egymással a telefonon, aztán végül meg is ismerkedtem velük, és akkor erről készült is egy tanulmány, ami megjelent a Hídban, és én szerintem a vajdasági magyaroknak a 21. századi lelki problémáit az ezekből a kívánságokból nagyon ki lehet következtetni, mert én nem csak arra hallgattam, nem csak azt hallgattam meg, hogy ők mit imádkoztak, hogy imádkoztak, hanem ugye amikor kérik az imádságokat, hogy ki miért kérik az imádságokat, és hát ezek a kérelmek, hogy hát miért kérik az imádságokat, hát ezek bizony szerintem azt nem ártana, hogyha néha ezeket a kérelmeket meghallgatnák azok az emberek is, akiknek hát tévélegesen tudnak tenni valamit ezeknek az embereknek az érdekében, nem csak a Szűz Mária ott fönt az égbe, hanem itt lent a földön is, mert azért nagyon földhöz ragadt kérések is vannak ezekben a kérésekben, amin aztán segíthetnének.
Egy azon vallásnak a különböző szokásai tájegységenként változik? Azt hiszem, hogy a legjobb embertől tudom ezt most megkérdezni.
Hát ez most éppen nagyon döbbenetes lesz, mert most majd mindjárt kezdik a másik műsornak az elkészítését, és egy középbánáti hölgyel fogok beszélgetni, és éppen az útmenti keresztekről. Na most, hogyha ezeket az útmenti keresztek, amelyek mi nálunk éppen Szabadka határában nagyon-nagyon divatosak, hogyha ezeket az útmenti kereszteket nézzük itt meg a Vajdaságban. Hát ebben az útmenti kereszteknek az elkészítésében, az elhelyezésében, és azért többé-kevésbé, hogy benne van a vajdasági magyaroknak a különböző mentalitása, meg hát a gazdasági ereje. Most magának el kell mondani, hogy hát gyönyörűek ezek a homokkőből, meg más kőből készült útmenti keresztek. Bajmokon van egy csodálatos szép a bajmoki temetőben, egy nagyon-nagyon szép piéta van az aljában, és ezek festettek voltak, tehát ezek természetesen nagyon-nagyon szépek, de én nekem a szívemhez azért leginkább ezek a festett Jézuskák vannak, a festett Krisztusok, és ezeknek a legszebb példányait Bánátban találtam meg. Mifelénk már nincsenek azért annyira kifestve ezek a plékrisztusok, mint ahogy például Bánátban. Aztán azt is lehet ott figyelni, hogy ezeknek az útmenti kereszteknek, hát mi volt a sorsa, hogyan alakult az elmúlt 40-50 évben, és tehát, hogy megújítják, hogy nem lehet őket negálni, ez azért azt jelenti, hogy azért az embereknek az identitásához, az emberségéhez azért nagyon-nagyon hozzátartozik a vallása, és hát azért egy kicsikét, természetesen mindannyian katolikusok vagyunk, de hát egy kicsikét a helyi körülmények azért úgy meghatározzák, hogy hogyan viszonyulunk a valláshoz. Tehát ezekhez a vallásünnepeknek a megüléséhez is azért nagyon-nagyon sok a helyi hagyományokhoz kapcsolódik, és hát ez mostan a plébánosoktól függ, hogy mennyire tartják tiszteletbe, mennyire próbálják uniformizálni, mennyire próbálják ezeket a helyi hagyományokat megengedni, megengedőek, vagy kevésbé megengedőek. Én néprajzosan jobban szeretném azt, hogyha megengedőbbek lennének, de hát valószínű, hogy az egyházban is elsősorban rendnek lenni, és hát akkor ezeket, azt a rendet, azt azért akceptálni kell, mint ahogy a gyereknek is akceptálni kell azt, ahogy a bibliai történetben, hogy az anyja keresés nincs meg, és az borzalmas az, hogyha a gyermek eltűnik, de hát jó van, hála jó Istennek. Ez előkerült az emberiségnek a megváltására, tehát viszont vannak gyerekek, akik nem kerülnek elő, és ez egy nagyon-nagyon nagy baj ebben a világban, hogy napról napra keresik az eltűnt gyerekeknek, és ez ennél nagyobb tragédiát én el nem tudok képzelni.
Melyek a legkorábbi emlékei, élményei Istenről, a vallásról, templomról? Ez mindenkinek általában a gyerekkorban nyúlik vissza.
Szabadkán nőttem föl, az 5. körben, a Halasi úton, azt most úgy hívják, hogy Karagyorgyev út, a Kisboldogasszony templomba jártunk, de mi azt nem úgy neveztük, hogy Kisboldogasszony templom, hanem az volt a Szabadkán a kis templom, és én még akkor voltam gyerek, amikor ugye éppen a vatikáni zsinatnak megtörténtek ezek a változásai. Na most én nekem ilyen szerencsém volt, hogy az édesapám az asztalos volt, és a Gere tisztelendő úr volt ott a plébános, és a templomnak a hát az asztalos munkáit azt az én édesapám csinálta meg. Na most az apám az ott két oltárt csinált. Az első oltárat még a régi. Tehát ott valami, az első oltár azt valószínűleg a 30-as években csinálták, és akkor ottan valamikor, még hogyha én emlékszem rá, akkor az 50-es évek vége felé lehetett, amikor a tisztelendő úr azt át akarta alakítani, és akkor hát hasonló stílusban, mint az előző oltár, az elkészült az az oltár. Na most azért, hogy azért én arra emlékszem, hogy az apám elővette az ásszeruzáját, és gyönyörűen beírta, hogy készítette beszéd, és László, azt már a nevét, azt már a dátumot, azt nem tudom, és beírta. Hát aztán utána jött a vatikáni zsinat, ott valamikor a 70-es években, és hát azt a zoltárt, azt természetesen átalakították a templomot. Na most az új oltárat a Berec restaurátor, egy esztergomi művészember, szobrászművész készítette, és ő az ő tervei alapján készültek el. Na most hát az apám csinálta továbbra is az asztálos munkákat. Hát remélem, hogy ebbe is valószínű beírta, hogy készítette Beszédes László. Hát majd, ha egyszer úgy szétbontják az oltárt, akkor meg fogják látni. Tehát az emberben, tehát minden mester emberben van egy ilyen, tehát az örökkő, tehát hogyha az egyháznak készít valamit, akkor úgy gondolja, hogy az örökkő valóságnak. Na most az örökkő valóság néha néhány évig tart, na most ez a másik oltár, ez sokkal tovább eltartott, mégis most napjainkban is ez a zoltár van ottan a Halasi úti Kisboldogasszony templomban. Na most én nekem a Kisboldogasszony templomból az az emlékem van, hogy akkor, amikor én még gyerek voltam, akkor kint voltak az egyházi lobogók, akkor később azokat ugye eltették onnan, és akkor azok nagyon szép ilyen csipkelebogók voltak, és utána, hát amikor egy kicsikét rosszalkottunk, akkor azt a csipkelebogóknak az alját, azt ott lehetett bántani, és hát utána a szegény kántor bácsi most halt meg, akkor az vigyázott ránk, és akkor az időnként ránk szólt. De jó volt. Jó volt oda járni hittanra. Azok a gyerekek, akik ott voltak, azok a szabadkai szegény magyar gyerekeknek volt a találkozó helye, és hát azért ezekből a gyerekekből azért mindegyikből tisztességes, becsületes ember lett. Úgyhogy valószínű, hogy a hittanra járás is, meg hát ez a Halasi iskola, úti iskola is azért jó alapot adott. Nagyon sokan közülünk elmentek ottan az első nekifutásra Németországba. Most mennek nyugdíjba, és jönnek haza, és hát nem egy könnyű életünk volt, de hát ez hozzátartozott. Tehát ez a, azt szokták mondani, hogy titóista rendszerben, hogy egy ilyen, hát egy viszonylag jobb világ volt. Na most én azt tudom magának mondani, hogy ottan a Halasi úton, az ötödik körben, hát olyan nagyon jó világ nem volt, azért úgy többé-kevésbé nagyon-nagyon be kellett osztani az embereknek a pénzét, hogy ki egyről a kettőre eljussanak. Na most a lényeg az volt, hogy én, amikor befejeztem az általános iskolát, akkor a tanítóképzőbe iratkoztam be. Na most a tanítóképzőbe az nagyon-nagyon problémát okozott, hogy a leendő tanítóknak azt már ottan az tanítóképzős első tanítóképzőtől kezdve leszoktattak bennünket a templomba járásról. Megjelent valami írás valami túlokosnak a magyar szóba, és akkor ebből egy kis botrány is keveredett, hogy ugye a tanítóképzős magyar gyerekek, hát meg hát szabadkai a tanítóképzőben főleg magyar gyerekek jártak, egy osztály volt a nem a szerb, meg a horvát gyerekek, tehát a magyar tanítókat képezték itt Szabadkán, de nem szabadkaiakból állt a tanítóképzőnek a diáksarege, hanem egész Vajdaságból idejöttek, és hát valamelyik túlbuzgó újságíró, ilyen karácsonykor vagy húsvétkor végigjárt ezeket a vajdasági falvakat, vagy több újságírónak adták ki az ukázt, és megfigyelték, hogy a leendő tanítók mennyire járnak templomba. Tehát ez mindig volt egy ilyen. Én arra emlékszem, hogy ebbe a titói korszakban mindig volt egy ilyen húz meg, erez meg, és akkor, amikor egy kicsikét megpróbáltak jó balirányba elmenni, akkor nagyon nézték, hogy akkor mennek-e a tanítóképzős diákok a templomba. Na most én aztán, amikor befejeztem a tanítóképző egyetemet, akkor elmentem Magyarországra is. Magyarországon fejeztem be az egyetemet, magyar szakot meg néprajzot, és amikor hazajöttem és elkezdtem tanítani, nem kaptam mindjárt néprajzos állást, hát akkor arról szó se lehetett, hogy a tanárik azok templomba járjanak. És az valahogy tudja, úgy van, hogy úgy elszakik az ember a templomba járástól, és aztán utána meg vissza kell találni a templomba járáshoz. És hát ugye itten most azt a korszakot éljük meg, hogy hát ez a tanító generáció, azok az idősebbek is, akik még esetleg a két világháború között jártak, még vannak olyanok, hála Isten közöttünk, tanítóképzőben, azok milyen vallásos asszonyok voltak, és hát mostan azokat el tudja képzelni, hogy azoknak nem volt szabad templomba járni. Hát azért ez egy nagyon fura egy világ volt, de hát azért, hogy minden a helyére kerül. Nem lehet az csak úgy. 2000 éves hagyományt nem lehet úgy kitörölni, meg hát jó van, a jó Isten azért úgy velünk van folyamatosan.
Köszönöm szépen.
Dévavári Beszédes Valéria néprajzkutatóval Tamás Szilvia beszélgetett.